Kedves testvéreim, minél több szolgálatot végzek, és minél több ige hirdetésre készülök, annál inkább rá csodálkozom magának a liturgiának a szépségére. Egy egészen komoly szerkesztői munka van amögött, hogy mikor melyik alapigét jelölték ki. Ez körülbelül úgy néz ki, hogy mindig van egy evangéliumi szakasz, amelyik magát a legfontosabb történetet mondja el, és ehhez választanak egy előképet, majd választanak egy olyan levélbeli szakaszt, ahol a teológus, valamelyik apostol 30-40-50 évvel később reflektál ezekre az eseményekre. Így volt tegnap is, amikor a utolsó vacsora története volt, az ószövetségi előkép ennek a páskának a története, és én arról szóltam, hogy a korintusi levélben hogyan reflektált erre az apostol, és hogyan emlékezett vissza. Ma is ezt szeretném tenni, ma is a levélbeli igét választottam, igehirdetési alapigeként, amit erre a mai ünnepre kijelöltek, ezt hallgassuk most meg. Hogyan dolgozza fel a kereszténység, hogyan érti meg egyre inkább mindazt, ami korábban történt, és hogyan magyarázza el mindezt Pál apostol, nem csak a korintusiaknak, hanem nekünk ma kispestieknek, és mindazoknak, akik az ország bármely pontján néznek minket. Így hallgassuk most meg ezt az igét, ahogy megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelében, az 5. fejezet 14. versétől a következőképpen. Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit sem ismerünk test szerint. Ha ismertük is Krisztus test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, s nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségbe, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel, mert azt, aki nem ismer bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Amen. Kedves testvéreim, ezen a csodálatos nagyvilágon bármerre megyünk, bármelyik földrészre is, bármilyen világvalláshoz tartozó emberrel beszélgetünk, legyen az akár buddhista, legyen hindu, muszlim, vagy akár még ateista is, e dolgot mindenki érez, hogy nem mennek jól a dolgaink. Egészen megrázó azt látni, hogy bár az emberiség valami hihetetlen módon fejlődött az elmúlt 100 évben is, de valahogy, mintha egyre szomorúbbak lennénk, valahogy, mintha egyre idegesebbek lennénk, egyre reménytelenebbek lennénk, valahogy, mintha, hagy használjam ezt a kifejezést, egyre inkább elhatalmasodna a bűn. Nem az ember lett bűnösebb, mindig az volt, hanem egyszerűen már olyan eszközeink vannak. Eddig akkor tudtunk megbántani valakit, ha ott voltunk vele szemben, vagy írtunk egy levelet, ami 5 év múlva megkapott. Most bárki online módon a világ bármely tájáról bele tud szállni emberekre, öngyilkosságra tudja kényszeríteni, vagy bíztatni, és még ezernyi dolgot mondhatnék. Mi az, amihez hozzájut az ember? Valami nagyon nincs jól ebben a világban, valami nagyon-nagyon tönkrement. És mindegyik világvallás, és mindenki érzi, hogy ez így nem jó, próbálnak válaszokat keresni, valaki azt mondja, hogy nyugodj bele, valaki azt mondja, hogy kapcsold ki az agyadat, mintha ez az egész nem is lenne, teremts magadba egy egészen más világot, valaki azt mondja, hogy harcolj és küzdj ellene, mások azt mondják, hogy hív segítségül az Istent ezekben a helyzetekben. Mi keresztények egyértelműen tudjuk a saját válaszunkat. Ennek az az oka, hogy a bűnesetnél az ember elszakadt az Istentől. Elvesztette az életének a középpontját, elvesztette az életének a célját, és itt békétlenné lett Isten felé, önmaga felé és embertársai felé. A világ mindenségben megszűnt a békesség, és a bűn kezdett el rettenetes erővel uralkodni. A teremtett világ fellázadt teremtője ellen, vége lett a harmóniának, és az ember ezt önerőből nem tudja helyreállítani. Lázadásával Isten haragját vívta ki az ember, és biztos pusztulás vár ránk. Zsida Jenő egy versében nagyon egyszerűen és szépen így fogalmaz, valahol valami eltörött, valahol valami nincsen rendjén, künn a határban Káin zokog a holt Ábel felett. Milyen sokan zokognak ma így, csak az elmúlt héten teljesen különböző életkorú, élethelyzetű, egészen különböző helyen élő emberek, 30 éves, 40 éves, 70 éves kérdezte tőlem azt, hogy de miért, lelkész úr? Miért van ez a sok bűn, ez a sok nyomorúság? Valaki elmondta, hogy lassan már az utcára is fél kimenni, tévét már nem néz, híradót végképp nem, mert annyira rossz lett az élet. Valóban 100%-ban reménytelen a mi helyzetünk, ebből nincs kijárat, nincs kiskapu. Szokták azt mondani, hogy olyan, mint a börtön, de még a legszigorúbb börtönből, a Sing Singből is sikerült valakinek egyszer megszöknie. Ez még annál is nehezebb és annál is rosszabb, méghozzá azért, mert ezért a bűnér, ezért büntetés jár. Ezt nem lehet semmissé tenni, és ezért lépett az Isten. Egy gyászoló hölgytestvéremmel beszélgettem, aki ugyanezeket fogalmazta meg, és fájdalmasan annyit mondott, hogy az Isten, annyit imádkoztam, de nem nyújtott még egy fűszálat sem vigasztalásként. És akkor azt mondtam neki, hogy valóban Isten nem nyújtott egy fűszálat vigasztalásként, de nyújtott egy gerendát. Mert ebben az egész történetben, és erről beszél Pál apostol, Isten látva ezt az egész helyzetet, közbelépett. Mert a szabadulást egyedül ő tudja elhozni. A bűnnek a mélysége és a nagysága miatt azt olvassuk, hogy Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával. És hogyan tette ezt? Figyeljünk erre a néhány szóra. Úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket. Vagyis azt mondja, hogy igen, van vétkünk, és ez a vétek megvan. És ezt a vétket, ezt hordozzuk az életünkbe. De Isten nem tulajdonítja nekünk a véteknek a büntetését. Ez nem azt jelenti, hogy elengedi, hanem azt jelenti, hogy az egészet, amit mi érdemelnénk, valaki másra, a saját fiára helyezte. Ezt írja Pál, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát a vétket mi követjük el, de az ezért való büntetést, azt más hordozza el. Kicsit olyan ez a kép, most így hirtelen jutott eszembe, hogy mi vagyunk azok, akik a bank felé hordozzuk, vesszük fel a pénzt, okozzuk a nagy-nagy adósságot, aztán utána szépen kisétáljuk, és valaki más évtizedekig nyögi ezt az adósságot, és évtizedekig meghatározza az életét, az, amit mi tettünk és rosszul döntöttünk. Itt az Isten fia nem évtizedekig hordozta, hanem ott a Golgotai kereszten hosszú-hosszú órákon át. Mert Isten valóban nem nyújt egy fűszálat nekünk, mert nem alamizsnát akar adni, mert Isten nem egy kicsit akar jobbá tenni minket, hanem gyökeres életváltozást hozott el nekünk. Tudjuk, hogy Jézus nem egyetlenként támad fel, és fog feltámadni a halálból, mert majd mi is ott leszünk ebben, de ő volt az első. És mivel ő Isten fia volt, ezért az ő halálával megtörte a pokolnak a hatalmát, megtörte a halálnak az erejét. És ehhez fogható győzelem nincs a nagyvilágon. Ez egy univerzális esemény. Ez egy olyan esemény, most ez a kép jutott eszembe készülés közben, de nem a legjobb kép, mintha Isten egy hatalmas, nagy hosszabbítót a világba elindítana, mindenki rácsatlakozhat a hosszabbítóra, mindenkinek az életébe áradhat most ez az energia, de a kérdés az, hogy rácsatlakozunk-e. Tudom, mai korban már a wifi egy jobb kép lett volna, vagy valamilyen műholdas dolog, de attól, hogy körbevesz minket itt is, mondjuk akár valamilyen térerő és egyéb dolog, ha nincs bekapcsolva a telefonon a megfelelő rész, a Bluetooth része, vagy bármilyen egyéb rész, nem tudok rácsatlakozni. Hiába univerzális, és hiába csodálatos, hiába tette meg 2000 éve ezt az Isten mindenkiért, a nagy kérdés az az, hogy én tudok-e rácsatlakozni. Hogy én átélem-e azt, hogy igen, Uram, én kinyújtom ezért a kezemet, és kinyitom ezért a szívemet, mert szeretném, hogy ez az enyém is legyen. Mindennek, amit ma elmondok, az elő feltétele, az a tegnapi igehirdetés, aki nem hallotta, annak szeretettel ajánlom, hogy hogyan nézünk mi szembe az úrvacsorával. Ott van-e bennünk egyáltalán ez a vágy? Érezzük-e a bűneinknek a súlyát? Sokféleképpen rá lehet csatlakozni egy wifi hálózatra is, valamikor talán aggódással, Uram, mit találok akkor, ha megjön a jel, mi fog történni? Rá lehet örömmel, megjöttek-e már azok a képek a kisunokáról, vagy a keresztelőről, vagy valamilyen alkalomról? Nem mindegy, hogy ezt hogyan tesszük, hatással lesz ránk. De az a lényeg, hogy rá tudjunk kapcsolódni, és azt tudjuk mondani, hogy Uram, én várom a te szavad, és várom a te üzenetedet. És itt van egy nagyon hangsúlyos dolog, hogy ha ezt megtesszük, akkor ez, akár elhisszük, akár nem, mindent átformáló hatással lesz az életünkben. Tegnap azt mondtam, hogy aki nem hisz a bűnbocsánatban, az nem hisz Jézus Krisztusnak, és hazugnak nevezi őt. Aki ezt nem hiszi el, az pedig nem hisz a Szentírásnak. Mert ezt mondja Pál apostol, nem feltételesen, nem csak önmagáról és néhány különleges emberről szólva. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és íme új jött létre. Ne azzal foglalkozz, hogy a te életedben mi változott meg, ne azzal foglalkozz, hogy mások mit látnak. Ne azzal foglalkozz, hogy mindezek ellenére még mennyi nyomorúság van az életedben. A megtérés által új emberek leszünk. És persze innentől jön a nagy feladat, hogy ezt az új emberi életet mennyire tudjuk beleélni a hétköznapokban. Az egész kereszténység legnagyobb tragédiája éppen ez, hogy nem ez látszik rajtunk, hogy én új teremtés vagyok, hogy valami egészen új kezdődött az életünkben. A Biblia ezt egy nagyon szép képpel átöltözésnek nevezi. És ebből a szempontból mindig az evangélikus lelkész a legrosszabb példa. Nagyon sok alkalom van, amikor megkérdezik az emberek, legyen szó egy keresztelőről, vagy itt a templomban egy gyászszertartásról, hogy lelkész úr, mit vegyünk föl? És mindig próbálok ebbe segíteni, és a végén hozzáteszem, hogy nekem a legkönnyebb, mert teljesen mindegy, mit veszek föl. Ráveszem a Luther kabátot, és ha eladta egy koszosing van, vagy pecsétes, vagy bármi, akkor se látszik. Neked viszont látszani fog. Én láttam lelkészeket, nem is Luther kabátba, egy más felekezetni, és ki lehet találni, hogy nem reformátusoknál, mert ez látszott volna, rövid gatyába a megfelelő papi ruha alatt. Pont ez a lényeg. De nagyon sokszor mondjuk az emberek, amikor így valamit fölvesznek valamire, akkor éppen a fehéret veszik rá a koszosra, nem a fehére a feketét, mint ahogy én teszem. De Isten nem azt mondja, hogy majd én valami ilyet teszek. És most bocsánatot kérek, hogy egy kicsit hosszabb idézetet fogok olvasni egy lelkész testvéremtől, de ez annyira zseniálisan megfogalmazva, hogy nem akartam küszködni a saját szavaimmal. Ezt mondja, Isten nem foltozó, hanem teremtő. Ő nem foltozgatni akarja rongyos életedet, hanem egészen újat kínál helyette. Vagy kell ez valakinek, vagy csalódni fog a maga elvárásaiban. Gyakori kísértés ez. Éli sok ember a maga életét Isten nélkül, aztán valahol szakadni kezd, és csak oda kérne, lehetőleg azonnal egy foltot. Jelentkezik egy betegség, megromlik a házasság, nehézségek támadnak a gyerekkel, jó lenne tisztán látni egy döntés előtt, és ebben az egy ügyben kéri hamar segítséget az illető Istentől, de a hozzávaló viszonyulásán egész életén nem akar változtatni. Isten azonban nem egy kis vigasztalást akar nekünk adni, egy kis megnyugvást, alkalmi jó tanácsot, hanem újjá akar teremteni. Új gondolkozást, Jézus indulatát, örök életet kínál. Amikor a tékozló fiú a maga disznószagú rongyos ruhájába hazatért, nem foltozgatták rajta, hanem levetette. Az apja szeretete tisztára mosdatta, és ráadták a legszebb ruhát. Isten nekünk is Jézus Krisztus igazi voltának, szentségének fehér ruháját adja a megváltásba. De ez el kell vetni a magunk megszokott bűneinek szennyesét. A megváltás átöltözés. Nem foltozom a régit, nem veszem rá az újat, hanem bűnvallás őszintességében mesztelenre vetkőzöm Isten előtt. Elvetek magamtól mindent, ami az ő szemében tisztátalan, és boldog hálával magamra veszem az újat. Felöltözöm a Krisztust. Vagyis hittel komolyan veszem, hogy ő megbocsátott, gyermekévé fogadott, és ezentúl ehhez méltóan is akarok élni. Ha komolyan vesszük azt, hogy milyen nagy dolog Jézus Golgotai keresztje, akkor komolyan kell vennünk azt is, hogy ennek milyen komoly hatása lehet a mi életünkre. Hogy mennyire meg tud változtatni minket az Isten. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és új jött létre. És ami nekünk nagyon nagy nehézséget okoz, két dolog mindig ebben a helyzetben. Az egyik az, hogy magunkra valóban így nézzünk, és a saját nyomorúságunk, bűneink miatt ne vonjuk kétségbe, hogy ez valóság. A másik pedig az, hogy benne élünk egy világban, amelyik ezt nem nagyon veszi komolyan, és amelyik ennek sokszor nem örül. És ami miatt sokszor nagyon éles harcok vannak a keresztény emberek és a nem keresztény emberek között. És sokan nem tudnak mit kezdeni, és nekem most egy beszélgetés mondta egy fiatalember, hogy leginkább ezzel nem tud mit kezdeni, hogy a kereszténység hogy lehet ilyen nagyképű, hogy önmagát kizárólagosnak tartja. De elmondtam neki, hogy a világvallásoknak a nagy része azért ilyen, mert mondjuk a muszlim sem nagyon tűr maga mellett másikat, de még a zsidóság sem feltétlenül. Szemben mondjuk a hinduizmussal, ahol egyesek szerint 3, mások szerint meg 9 millió Isten van, de alapvetően ez valóban így van. Vagy Krisztusban vagyok, és új teremtés vagyok, vagy pedig nem. És erről szól az életünk. És ha Krisztusban vagyok, és új teremtés vagyok, akkor igaz az, amit János evangéliumában mond Jézus, maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szöllőtő nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szöllőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Azt mondja Jézus, hogy ha hozzám tartoztok, akkor elindul majd a gyümölcs termés az életetekben. Nem mondom, hogy ez könnyű lesz, mert nagyon harcias közegben kell szolgálnatok, de ez így volt Pál apostol korában is. Amikor ezt megírta a korintusiaknak, akkor az a hellén római világ az egészen másképpen gondolkodott Istenről, erkölcsről és sok mindenről. De azt mondta, hogy te új teremtésként menj el ebbe a világba. Minket Isten most ebbe a 21. századi világba küld. És azt mondja, hogy változzon meg az életetek, hogy kezdjetek valami egészen újat. És a mai alkalommal most így zárásként egyetlen egy területet hadd emeljek ki, ahol Isten feladatot ad nekünk a világban. Ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségbe, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Az egyik feladatunk, amiről eddig szóltam, megbékülni az Istennel. A másik pedig az, hogy Isten ránk bízza a békéltetés szolgálatát. Éppen ezért van minden úrvacsora végén ott az a mondat, hogy menjetek el, és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását, tegyetek bizonyságot szeretetéről. És ti, akik ezt megtapasztaltátok, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással, megbékéléssel, mondhatnánk így is, és önfeláldozó szeretettel. Ez az egyik nagyon fontos feladatunk. Ahogy Istennel megbéküljünk. A másik pedig az, hogy tudjunk békességet teremteni. A Máté evangéliumában, a hegyi beszédben Jézus mondja, boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Tehát legyünk olyan emberek, akik tudnak békességet teremteni, akik el tudnak menni úgy emberek közé, hogy nem a feszültség kezd el nőni, hanem a békességet tudják továbbadni. Itt persze nem arról van szó, amit nagyon sokszor mondunk, sokszor gyáván, megalkudó módon egy-egy helyzetben, hogy hát jobb a békesség. Nem erről van szó, hogy most akkor legyünk azok az emberek, akik mindent elkennek és mindenre behunják a szemüket, hanem valami egészen másról. Arról, amiről Pál apostol az Efezusi levélben így ír, álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva lábatokra a békesség evangéliuma hirdetésének a készségét. Legyen ott ez készség szinten a mi életünkben, hogy a békességet tudjuk továbbadni. Isten megbékéltette önmagát a Golgotai kereszten, megbékéltette ezt a világot, és ránk bízza a békéltetésnek a szolgálatát. És hogy húzzak alá egyetlen szót zárásként, ami nekem, amikor először olvastam ezt az igét, akkor ilyen piros betűvel lángolt a szemem előtt, és bár ez ennek a mai igének az első mondatában van benne, de én most ide a végére tettem, és ez így szól, mert Krisztus szeretete szorongat minket. Megnéztem az eredeti görög kifejezést, nagyon-nagyon kifejező, szorít, összepréssel. És az összepréselés, ez nem azt jelenti, amit mi sokszor teszünk, hogy valakit akár fizikailag, akár lelkileg préselünk, alakítunk és formálunk, hogy olyan legyen végre, amilyennek mi szeretnénk, vagy úgy döntsön. Hanem előttem ez az a kép van, amikor akár a tékozló fiút az apa egy olyan szeretettel öleli át. Hányszor láttunk ilyet, amikor rég látta egy édesapa a gyermekét, átölel, és a kisgyerek ott az apukája vállába belefúrva a fejét, mondja, hogy jaj, de apa, mindjárt megfojtasz. És persze, hogy nem akarja megfojtani, de annyira, annyira szeretné átölelni. És ez az ige erről szól, hogy Jézus Krisztus szeretete összepréssel minket, annyira szorít, annyira nagy erővel ölel át minket Istennek a szeretete. Milyen jó lenne ezt valóban így átélni, mert ez valóság. Isten ilyen szeretettel, ezzel az összeszorító szeretettel vár minket ide az úrvacsorához is, és vár minket életünk minden napján. És azt mondja, hogy én szeretném, ha ennyire egyek tudnánk lenni, és én azt szeretném, hogy az én békességem az ott legyen a te életedbe, és tovább tud adni. De a békességre mindig azt szoktuk mondani egy kifejezést, hogy nem azt mondjuk, hogy békességet adunk, vagy békességet kapunk, hanem azt szoktuk mondani, hogy békességet sugárzunk. Ugye legsugárzunk. A sugárzás az pedig egy olyan dolog, ami belülről jön. Nagyon szép egy villanykörte, tehát önmagában semmit nem ér. Meg kell, hogy belül gyulladjon, hogy kifele tudja sugározni a fényt. Isten így szeretné a mi életünket is átalakítani, hogy valóban ilyen belülről sugárzók legyünk, hogy sugározzon belőlünk a békesség, mindazért a nagy csodáért és ajándékért, és abból kiindulva, amit a ige hirdetésben elmondtam. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, milyen nagy feladat sok ember számára az, amit Pál apostol kér. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Bocsáss meg, Urunk, hogy olyan sokféleképpen viszonyulunk hozzád. Sokszor a szolgánknak tekintünk, akit valóban előrángatunk egy-egy feladatnál. Máskor bűnbaknak, akire ráfoghatjuk életünk sok nyomorúságát, tehetetlenségét, még a saját szerencsétlenkedéseinket is. Máskor levegőnek nézünk. Olyan ritka Istenünk az, amikor meg tudunk békülni, és valóban olyannak látunk, amilyen vagy. És közben te mindig ugyanolyan vagy, összeszorító szeretettel fogsz minket, vigyázol ránk. Mi megpróbálunk ki törni a te szorításodból. Jó Istenünk, köszönjük, hogy Jézus Krisztus a Golgotai kereszten, a kitárt karjaival átölelte ezt a világot. És bár fizikailag nem tudott megszorítani minket, de mégis ott volt legerősebb ez a szorítás. És köszönjük, hogy ezt mi is érezhetjük, és köszönjük, hogy mi is átélhetjük. Amen.